A János evangéliumot, hát köszönöm szépen, 6. részéből olvasom Isten igéjét. A János evangélium a 6. részének első 15 versét. Jézus aztán elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott ült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus azt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akartak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Azon tűnődtem, hogy milyen érdekes, hogy az 5000 ember megvendégelés, és egyáltalán a kenyérszaporítás csodája ilyen sokszor előkerül a perikópa rendünkbe. Én azt gondolom, hogy talán már az idén is beszéltem róla. Részint érthető ez, hiszen mindegyik evangéliumban szerepel a kenyérszaporítás csodája, és van olyan evangélium, amiben 2-szer is. Tehát valamiért az ősegyháznak nagyon fontos volt, hogy ez a történet megmaradjon, rögzüljön, valamit ezen keresztül szerettek volna továbbadni azoknak, akiknek az evangéliumot hirdették, és az utókornak is, akiknek lejegyezték az evangéliumot. És mielőtt újra belenéznénk ebbe a történetbe, 2 felvezetést, megközelítést hadd mondjak el előtte. Az egyike a történelmi hitelességnek a kérdése. Van, aki mindig bombáz engem, hogy is vagyok én a történelemmel, illetve hogy miért nem beszélek többet arról, hogy bizonyos kortörténeti sajátságok hogyan is voltak az evangéliumnak a megnyírásakor. Én azt gondolom, hogy az evangélium írói nem történelmi beszámolót írtak. A szó mai értelmében még Lukács sem történelmi beszámolót ír, aki azt mondja, hogy gondosan utána jártam mindeneknek. Szeretjük Lukács történészként látni, de ebben egy mai történelem szemléletünket vetítjük rá arra a korra, amelyiknek pedig teljesen más volt. Most így mondom, hogy volt egy valamilyen volt, de teljesen más volt a történelem szemlélete. Az evangélium írói arról a hitükről számoltak be, ahogy ők a Jézus eseményt látták és értelmezték. A mai kifejezéssel élve bizonyságot tettek. A hitükről megosztották ezt másokkal, megosztották a hallgatóikkal, és megosztották az utókorral, hiszen lejegyezték, tudjuk, hogy akkor, amikor már Jézus közeli visszajövetelé felől kétségeik voltak. Igazából az volt a céluk, hogy akik hallgatják őket, vagy olvassák őket, kapcsolódni tudjanak az ő hitükhöz. És ilyen értelemben nem történelmet írtak, bizonyságot tettek arról, ahogy ők a Jézus eseményt értelmezték. És ezzel az állításommal én nem szeretném megkérdőjelezni azokat a történelemtudománynak azokat a megállapításait, amit Jézus koráról, a korabeli dokumentumokról tesz. Egyszerűen csak másodlagosnak tartom, néha segít megérteni az evangéliumok üzenetét, de nagyon fontos, hogy első helyen lássuk azt, hogy ez a korai keresztények bizonyságtétele. Fontos ez azért is itt a János evangéliumában, nagyon szeretjük a Juli gügyögését hallgatni, mert léteznek olyan feltevések, amely szerint a János evangéliumát egy kicsi, marginális keresztény csoport fogalmazta meg, és egy kicsi, marginális keresztény csoport hitének a lenyomata, amely már, ez a kicsi csoport már nem is létezett a kánon, a 4. század, 34. század a kánon összeállításának idejében, és csak a kánont összeállító atyák gondolkodói nagyságának a bizonyítéka az, hogy mégis bevették ezt a kánonba, mert annak a kis csoport hitének a dokumentumát, lenyomatát olyan értékesnek tartották, hogy a három szinoptikus evangélium mellé negyedikként beillesztették. Ez is egy történelmi szemlélet egyébként, hogy így nézzünk a negyedik evangéliumra. A második megjegyzésem a textus utóéletére vonatkozik. Katolikus teológusok a kenyérszaporítás történetében az eukarisztia képét látják. Az átváltozásnak a képét, és nagyon érdekes, mert ha megnézzük a mise szertartásában, ahogy a kenyeret a pap kézbe veszi, megáldja, megtöri, ez ugyanaz a ritus, amit Jézus is tesz a kezébe adott kenyérrel. Az érdekes ez nekünk, talán protestánsoknak az, hogy a korai egyházatják, se Alexandriai Kelemen, se pedig Origénész nem értelmezték még ezt a kenyérszaporítás történetét úgy, mint akár az úrvacsorának, akár az eukarisztiának az előképe. Na mindezek után nézzünk bele az evangéliumban, illetve ebbe a történetbe, de úgy, hogy mivel sokszor beszéltünk már, én is sokszor beszéltem már a kenyérszaporítás történetéről, most azt a kérdést tegyük fel, hogy mit hittek Jézusról azok, akik a János evangéliumának hagyománya szerint voltak keresztények. És ha így nézzük meg nem csak a kenyérszaporítás történetét, hanem a kenyérszaporítás történetén keresztül belenézünk a János evangéliumába, János evangéliuma egyéb történeteibe, akkor egy nagyon érdekes összefüggés rendszer bontakozik ki. Az 5. versben az áll, hogy Jézus az, aki észreveszi, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, és ő szól Fülöpnek, hogy honnan vegyünk ezeknek kenyeret. És ugye emlékeztek, hogy eddig olyan kenyérszaporítási történeteket olvastunk, amikor a tanítványok már izgulnak, görcsölnek, és nekik kérdés, hogy este van, el kéne bocsátani, a mester tanít, de nem veszi észre, hogy hát ezek ki fognak dőlni. Itt a történet megfordul, és Jézus az, aki észreveszi az emberek szükségét, és figyelmezteti a tanítványait erre. Nagyon érdekes, ha belenézünk abba, hogy hogyan viszonyul Jézus az emberi szükségletekhez a János evangéliumában. Csak, ahogy felmertem tenni ezt a kérdést, egy számos történet jött elő, ami mind-mind a János evangéliumában van. A kánai mennyegző, ahol nincs bor, és megszégyenül a násznép, vagy akik az esküvőt szervezik, ha nem lesz bor. A samáriai asszony, aki délben megy kúthoz, szégyenében is meg nem akarja magát megvetésnek kitenni. A tetten kapott parázna nő, aki természetesen férfiak hurcolnak oda Jézus elé, hogy kövezze meg, vagy mondjon valamit a történetről. És Lázár halála, és feltámasztása, ami a barátainak a gyásza volt. A János evangéliuma úgy beszél arról, hogy Jézus látja az emberi szükségletet, hogy meglátja, és isteni hatalommal belép abba. Nem mindig azonnal. Nem értjük, hogy 4 napig miért nem megy Lázár betegségének a híre hallatán. Nem mindig kérés nélkül. Ott van a kánaáni mennyegző története. Nem mindig az emberi elvárásoknak megfelelően. De nem hagy szégyenben, nem hagyja, hogy a samáriai asszony felszínes kérdésekkel és megoldásokkal belődjön, feloldozza azt, akire mások követ dobálnának, és megmutatja a halál feletti győzelmet ott, ahol mások csak egy 4 napos hullát látnak. Jézus isteni hatalommal belép az emberi szükségletekbe, nem úgy, hogy ez az emberi szükségletek kiszolgálója lenne. Nagyon érdekesen beszél erről a János evangéliuma, mert pár verssel később, amikor újra Jézust keresik, akkor Jézus azt mondja, hogy azért jöttetek, mert ettetek a kenyerekből. Ő nem úgy szolgálja ki az ember szükségleteit, hogy az ember természetes módon, mint egy önző módon elvárná, de isteni hatalommal belelép az ember szükségleteibe. A másik, amire felfigyeltem, az, hogy a 6. versben ez áll, ez pedig azért kérdezte, mondja az evangélista, hogy próbára tegye a tanítványokat. A János evangéliumának a közössége szerint, szerzőjének a közössége szerint Jézus felkészíti, megjelleli, felneveli a tanítványait. Egy kicsit 20.-21. századi kifejezéssel Jézussal járni az egyre összetettebb kihívások sorozatát jelenti. És ha belenézünk a János evangéliumába, ugyan ezt a mintát látjuk. Bátor, felszabadítottatok, vagány tett. Ott hagyni a hálókat, és menni Jézus után, aki csodákat tesz, tömegeket vonz, és aki után egyetlen dicsőséges dolog menni. De átélni később az események ellentmondásosságát Jézus keresztjénél, találkozni az értelmezhetetlen dolgokkal a feltámadásakor, ehhez fel kellett nőni. A kiskorúságból az ellentmondásokat elviselni tudó élet keresztény hitig. Kiskorú még az a keresztény, akinek mindenre van patent válasza. A 3., ami feltűnt nekem, a 15. versben van, hogy amikor észreveszi, hogy királlyá akarják tenni, visszavonul. János evangéliumának a közössége úgy látja Jézust, mint aki megismerte a hatalom kísértését, és eljutott a hatalom valódi értelmének a felismeréséig. Amikor ezt a gondolatot leírtam, gyorsan utána néztem, hogy ugye a lábmosás története a János evangéliumában van. Ott van, János 13-ban. Ahol ezt ilyen gyönyörű, plasztikus, szimbolikus képpel kifejezi a tanítványainak, mit jelent hatalommal felruházott embernek lenni. Megmosni a mások lábát. A valódi hatalom ismérve a mások értő szolgálata. Megint nem csak a kiszolgálás értelmében, hanem a mások értő szolgálata. Arra, hogy fölnevelkedjenek, hogy felnőjenek. Hogy az éppen aktuális tanulnivalójukat, vagy az éppen aktuális fejlődnivalójukat megléphessék. olyan érdekes, hogy fülöknek csak kérdést tesz fel. Nehezen tanulom, hogy időnként egy jó kérdés, az többet ér 100 biztos vagy patent válasznál. Jézusnak csak egy kérdés, tehát fülöknek csak egy kérdést tesz, hogy honnan vegyünk ezeknek. Tamásnak megmutatja a sebeit. Nem mindenkinek mutogatjuk a sebeinket. A fizikaiakat se, a lelkieket meg pláne nem. Péternek érte megy, a tagadó tanítványnak, az áruló tanítványnak érte megy, és az apostoli közösségben háromszor megkérdezi tőle, hogy szeretsz engem? Mert a valódi hatalom mások értő szolgálata. Értitek? A háromszoros tagadást egy háromszoros igennel lehetett gyógyítani. Jézus evangéliumának keresztény közössége ezzel a hittel kapcsolódik Jézushoz. Hogy ő az, aki isteni módon válaszol az ember szükségeire. Ő az, aki felneveli azt, aki tanítványának szegődött. És ő az, aki felmutatja a hatalommal való életbánás természetét. És talán bennünket is inspirálnak arra, most Joeli inspirációk után, hogy hogyan hiszünk benne, és hogyan tudunk kapcsolódni hozzá, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük magunknak, és megpróbáljunk magunknak erre válaszolni. Imádkozzunk! Köszönjük azt a szabadságot, és mégis azt az embert felnevelő viszonyulást, ahogy bánsz velünk, ahogy az igében megmutatkozol, ahogy terelgetsz bennünket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy valamit elénk éltél, valamilyen mintát elénk raktál, amit megkísérelhetnünk érteni, követni, valamilyen ránk jellemző, talán torz, vagy talán fogyatékos módon, de mégis továbbítani. Köszönjük, hogy a hitünkkel hozzád kapcsolódunk, és valahogy nem hagyod, hogy merev sémákban gondolkodjunk rólad. Köszönjük, hogy a követésed azt is jelenti, hogy mindig újra és újra hívsz arra, hogy meghaladjuk magunkat, a tegnapi magunkat, meg a tegnapi hitünket. Áldj meg így egyenként és együtt bennünket. Amen.